Induljunk az alapokból. A múltkor, nem volt múltkor, néhány információ ahhoz, hogy hogy is működik maga az anyagforgalmazás. Nem fogok belemenni a mélységébe, ez az egyetlen egy dia, ami erről szól. Ezt érdemes esetleg tudni, hogy ez a 3/2003-as kilométernyi minisztérium által elrendelt együttes rendelet az, ami meghatározza, hogy hazai forgalomban bármilyen termékről is beszélünk, és bármilyen szerkezetről beszélünk, tehát lehet egyedi dirib darab, lehet az egy tégla, és lehet egy komplett fal. Mindenféleképpen ebből a háromból, amit kínaiul műszaki specifikációnak hívnak, érdemes hozzászokni a szóhoz, legalább, vagyis minimálisan ebből a háromból valamelyiknek teljesülnie kell. A műszaki specifikáció igazolja, hogy a termék rendben van, nagyon átfogóan mondva. Mi lehet ez a műszaki specifikáció? Lehet hazai szabvány, amiből egyre kevesebb van, mert sorra vonják ki őket a nem hatályosak többé, azért, mert harmonizált európai szabványok lépnek a helyükbe. Az is lehet még ebben az A-kategóriában, ugye akkor nem úgy néz ki a felirat, hogy MS, hanem úgy néz ki a szabvány jele, hogy MS-EN. Lehet európai műszaki engedély, amit ETA-nak hívnak. Ezt arról lehet megismerni, hogy akinek ilyenje van, az fölteszi a termékére a CE jelzetet. Tehát CE jelzetet csak ezen európai műszaki engedély alapján szabad felrakni. Építőipari termékről beszélünk, nem a tévéről és a rádióról. Ha egyik sincs, akkor kénytelen a forgalomba hozó egy hazai műszaki engedélyt produkálni, és ezt úgy hívják, hogy éme. Itt most ragozhatnám, meg mondhatnám, hogy milyen mélységek vannak, de ennyit elég tudni. Ez inkább információ akart lenni, nem lesz fizika kérdés. Csak a gyorsan jegyzetelőknek mondom. És akkor nézzük azt, hogy a szárazépítés területén milyen termékekkel, illetve milyen rendszerekkel lehet találkozni. A legnagyobb részt a szerelt válaszfalak mennek. Magasságát tekintve méretezés nélkül a 10 méteres magasságot lehet produkálni szerelt válaszfalból. Ez olykor hihetetlenül nagy előny idézőjelbe a hagyományos technológiával szemben, hogy például hogy 6-7-8 méter magas falat nem kell elvinni a statikushoz, hogy méretezze, hogy ez hogy is működik. Méretezetten épült már 13 méter magas mozi elválasztó fal a Camponában is és a West Endben is. Szerelt válaszfalból akusztikailag talán nem annyira izgalmas, hogy milyen értékeket lehet elérni, és ami viszont izgalmas, az a tűzvédelem. Mezei módon azt lehet mondani, hogy 3 órás tűzállóságú válaszfalat lehet építeni, de ha nem mezei módon építünk, hanem elkezdünk okoskodni, akkor akár 4 órás falat is össze lehet hozni ezekből a rendszerekből. Majd mutatom, hogy hogyan. Létezik egy olyan fogalom, hogy előtét fal, az gyakorlatilag majdnem ugyanúgy néz ki, mint egy fal, csak az egyik oldalán nincsen kabát, van egy vázrendszer, és csak egyoldali borítást kap, valami elé áll be, ezért hívják őt előtét falnak. Whitefülűeknek mondom, létezik előtét héj is, ugyanaz a konstrukció. Az a különbség a kettő között, hogy az előtét fal önállóan áll, semmilyen megtámasztást nem kap, akár 6-7 méter magasságban, az előtét héjnál pedig másfél méterenként, ami elé beállt, egy kengyeles kikötés, kibillenés ellen fogja a héjat. Az aknafal ugyanaz, mint az előtét fal. Az a különbség, hogyha aknafalat mondunk, annak van tűzállósági határértéke, az előtét falnál nem foglalkozunk ilyennel. A száraz vakolat pedig az a fogalom, amikor a meglevő akármilyen teherhordó vagy nem teherhordó falunkat, jellemzően ezek hagyományosan előállított fal szerkezetek, ellátjuk valamilyen építőlemezes borítással, tehát ez nem burkolat, ez egy borítás, amit nem vázrendszerre, hanem vázrendszer nélkül felragasztunk a fogadó szerkezetre. Tehát egy téglafalra, hogy magyarabbul mondjam, egyszerűen ráragasztják például a gipszkarton táblákat, és ebből kvázi egy vakolat réteget helyettesítő réteg jön létre. Esztétikai célja tud igazándiból lenni. Itt mondom, mert később csak egyetlen egy kép lesz róla, sem tűzvédelmi javítást nem tud az eredeti falszerkezeten, sem komoly akusztikai javítást nem tud az eredeti szerkezeten, hőtechnikailag meg életveszélyesen tudhat, de nagyon oda kell figyelni, hogy világosabban beszéljek. Építenek egy tetőteret, meglevő tetőtér, van egy 15 centis tégla oromfal, ami mondjuk a nyeregtető végén van. Mindent megcsinálnak belül szerelt technológiával, és úgy döntenek, hogy a végfalakra nem fognak rávakolni, hiszen itt van a szárazépítő maestro, majd ő felragasztja ezt a száraz vakolatot. Nos, a 15 centis téglafal, meg egy ilyen száraz vakolat koprodukciójából az jön létre, hogy a gipszkarton borítás diszkréten eltakarja azt az építési hibát, hogy a száraz vakolat mögött a ragasztó rétegben kicsapódik a pára, és csak a legvégén, amikor már minden erejét elhasználta, vagy tartalékát ez a száraz vakolat, egyszerűen lepottyan a falról, és akkor derül ki, hogy csuron penész mögötte. Gyakori hiba. A száraz vakolat nem való vizes helyiségbe, tehát mondjuk egy fürdőbe nem illik beépíteni, mert gipszes a ragasztója. Még egy pár szó lesz róla, csak így előjáróban ennyi. A másik nagy csapás irány, ami a fejünk fölött van száraz építésből, az álmennyezetek, az akusztikus álmennyezetek, amik hang elnyelő szerepű álmennyezetek. A tetőtérbeépítés teljesen külön jegyzi a száraz építés, és létezik egy olyan, hogy mennyezeti membrán, ami annyiban különbözik az álmennyezettől, és ez azért érdekes, mert az új OTS végre beemelte ezt a fogalmat a saját szóhasználatába, illetve fogalomrendszerébe. Az álmennyezet függesztőrendszerről lóg, és úgy van egy vázrendszer, és az van borítva. A mennyezeti membránnál nincs függesztőrendszer, ez azt jelenti, hogy csak a környező falakra támaszkodik az álmennyezetnek a szerkezete. Ha a lábunk alá nézünk, akkor a szárazépítés száraz ajzatot tud építeni. Ez ajzat, az azt jelenti, hogy teljes felületén, teherhordó felületen fekszik ki egy szerelt típusú lemezes ajzat. Létezhet olyan, amikor egy lábrendszerre rakjuk rá ezt a kérget. Ez lehet bontható, nem bontható, és lehet olyan nem bontható, amiben még nedves technológia is van. Úgy hívják őt, hogy öntött álpadló, ezt az egész családot közösen álpadló rendszernek hívjuk. Tehát ha valahol vonalat kell húzni, akkor itt a vonal, ezek álpadlók, ez pedig egy ajzat rendszer. Az álpadló elem minden esetben képes valamikor a fesztávolságot áthordani. És vannak az extra tűzvédelmi borítások, aminek igazándiból az a célja, hogy ha van valamilyen szerkezet, önmagában valamilyen tűzállósággal bír, ezt a tűzállósági értéket lehet, hogy a beépítés helyén nem tekintik elegendőnek, tehát mondjuk egy 15 centis téglaválaszfal lehet, hogy tud mondjuk egy órát vagy másfél órás tűzállóságot, de azt mondják, hogy ez egy menekülő folyosó mellett van, akkor tudjon 2 órát. Ilyen esetben is, de gyakrabban inkább olyan szituációban, hogy van egy tetőtér beépítés, aminek a székoszlopai bent állnak, és a fa szerkezet tudjuk, hogy hamarabb el fog égni, mint bármi más. Ezért ezt a fa oszlopot vagy gerendát, de lehetne ez acél, oszlop vagy gerenda, megvédjük tűz esetére, és a borítás vastagságával gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy akár 3 órás tűzállóságig is el lehet juttatni az alap szerkezetet. Tűzvédelmi borításokhoz szokták sorolni a légcsatornát, a kábelcsatornát és a füstcsatornát. A füstcsatorna tulajdonképpen ugyanaz, mint a légcsatorna, csak a légcsatornában 150 fokos levegő kújtoroghat, a füstcsatornában pedig 400 fokos. Tehát igazándiból csak hőmérséklet állóságban van különbség. Vannak különleges borítások, ezek különleges feladatokra vannak. Ugye, ha valaki német terminológiában olvas rendszerekről, akkor hát borzasztóan szereti a német nyelvterület is, meg az angol is, hogy minden speciális, meg különleges, meg extra. De ez tényleg az. Olyan helyzetekre kell gondolni, például itt van velünk szemben szinte majdnem a Roosevelt irodaház, aminek a födém szerkezete nem elegendő teherbírású, ezért szénszálas megerősítést alkalmaztak a födém alján. Ezek rá vannak ragasztva, ezek a szénszálak a vasbeton lemezre, csak az a baj, hogy amikor tűz éri, akkor a ragasztók 70 fokon kiolvadnak, meg kell tehát védeni, akár egy órára, másfél órára is, ezt a ragasztást, nem is a szénszálat kell védeni, hanem a ragasztást, hogy akár másfél óráig a tűzvédelmi borítás mögött ne lehessen 70 foknál magasabb. Azért nevezzük különlegesnek, mert alaphelyzetben a tűzvédelmi borítások 140, illetve 180 fokos hőmérséklet emelkedést engednek meg maguk mögött, tehát a gyacél szerkezet akár 400 fokos meleg is lehet, akkor kezd igazándiból szilárdságtanilag gyengülni. Egy faszerkezetnél ez pedig 140 foknál van meghatározva. Ezért ezek a tűzvédelmi borítások ezt az értéket szokták megjelölni. Tehát ha megkérdezi valaki, hogy milyen vastag borítás kell egy faoszlopra, akkor automatikusan a 140 fokos kategóriát fogja hallani. A különlegesnél viszont bármilyen hőmérsékletre megkaphatja. Konkrétan, ha ezt a Roosevelt irodaházat nézzük, akkor a 70 fokhoz 7 centi vastag gipszborítás került föl a szénszálak alá. Hogyha ez 140 fok lett volna, akkor ezt 2 centiből meg tudták volna oldani. Ugye, és hát ez pénztárcában is komolyabb különbség. Egy kis játékkép. Ez itt a szépségről szól, így néz ki egy gipszkristály. És a leggyakrabban használt szárazépítési elem a gipszkarton. Itt látszik egy elméleti, de gyakorlatilag is így néz ki ábra, hogy hogyan is történik ez a gipszkartongyártás. Gipsz alapanyag alul fölül egy 160 g per négyzetméteres papír közé öntik a gipszet. Ez a szalag 200 méter hosszú, mire a sor végére ér a produkció, már megkötött a gipsz, szét tudják vágni, feliratozni tudják, megfordítják, ez egy hőérlelő, és utána gyakorlatilag megy a szállítás irányába. Milyeneket gyártanak? Alapvetően ez a négy irány van, ez a normál építőlemez, a H betűs, ez az impregnált, ugye hidrofóbizált, a tűzvédelminek DF a jelölése, és a kombinációnak így néz ki. A normál építőlemez, ugye alap építőlemez, 75%-os relatív páratartalomig építhető be. Az impregnált építőlemez 85%-os relatív páratartalomig építhető be. A kettőnek ugyanaz a páradifúziós ellenállása, az impregnált építőlemez nem rendelkezik vízállósági, vízzárósági, vízhatlansági tulajdonsággal, átkoslat rajta a pára. Az impregnált építőlemez egy dolgot tud, hogyha a pára megy rajta át, akkor 10 tömegszázaléknál nagyobb nedvességet nem tud felvenni, és ezt is akarjuk igazándiból elérni, hogy ne akarjon felvenni, ne legyen a fürdőszoba falában tárolt víz. A tűzvédelmi építőlemez gyakorlatilag egy dologban különbözik az alap építőlemeztől, hogy a gipsz magba üvegszál darabkák vannak keverve, és ettől tűz esetén később esik szét maga az építőlemez. A normál építőlemez mezei módon néz ki, egy ilyen szürkés kartonja van, az impregnált építőlemez zöld színű kartonnal bír, és minden, ami tűzvédelmi história, az piros felirat, tehát a tűzvédelmi építőlemezek piros felirattal vannak ellátva. Ezen kívül még gyártanak sokféle építőlemezt. A legjellemzőbbek a gipszrost építőlemezek, ahol a papír nem a felületen van, hanem bele van darálva a gipszmagba. Gyártanak cementkötési építőlemezt. Van extra tűzvédelmi lemez, ami a előbb említett különleges tűzvédelmi borításokhoz való. az azt jelenti, hogy egyedül ennél az építő, ezeknél az építőlemezeknél tudjuk megmondani, hogy hány milliméter vastag, mekkora lesz a hőmérséklet emelkedés mögötte. Semmelyik másik építőlemez ilyen tulajdonsággal nem bír. Még itt van még egy építőlemez, amit Termax néven fut. Ez Szlovéniában bányászott igen jó minőségű gipsz kristályból van. És azt lehet mondani, hogy ha a különböző tulajdonságokat összevetjük, akkor a Termax építőlemez a polc teteje. Most fog elmenni a hangom, milyen jó. Gyakorlatilag a legkönnyebb építőlemez, a legkisebb vastagságban a legmagasabb tűzállósági határértéket tudja, és még egy fontos tulajdonsággal bír, légcsatornát tudnak belőle úgy építeni, hogy nincsen benne plusz acéllemez, mert a Termax felületéről nem pörög le semmilyen olyan darabka, ami ilyen krákogást okoz, mint ami éppen most nekem van. Tehát az emberre semmilyen káros hatása nincsen. Tehát ez egy Jolly Joker, mindent tud. Árszinten azt lehet mondani, hogy mondjuk egy gipszkarton 300 forint, egy tűzvédelmi a 600 forint per négyzetméter, ez olyan 1000-1200-ról indul, ezek olyan 3000 forint, ez olyan 4000 forint, és ez olyan 8000 forint körül van, csak úgy el lehessen kézdeni, így megyünk fölfele. Pont. Így néz ki ez a cementkötésű építőlemez, ebből akár homlokzati borítást is lehet produkálni. És az építőlemezeket tovább feldolgozzák, aki volt a gyakorlati produkciókon, az láthatott különböző perforációi építőlemezeket, V-bemarású lemezeket, párhuzamos bemarású lemezeket, PVC-vel fóliázottat nem mutattunk, azt nem hoztunk, ezek vékony vinilbevonatok, ólom kasírozású lemezt nem hoztunk, megy ki a divatból, ugye a sugárzás védőhelyre való, fogom majd még mutatni, és az építőlemezekhez különböző hőszigetelést lehet kasírozni, és ezeket az építőlemezeket ugyanúgy föl lehet ragasztani a falra. Néhány fontos dolog a szállításról és tárolásról. Állítva szállítják, fektetve tárolják. Az egy jó dolog, hogyha nem ázik meg, és a bedolgozásnál praktikusan azért legyen valamelyest meleg. Ami itten nincs, az az építészeket nem szokta izgatni, de egy dolog érdekességet mégis érdemes elmondani. A gipszkartonnak a papír felülete, hogyha kint hagyják a gipszkarton rakatot a szabadban, akkor megsüti a nap, és biztos, hogy látott már mindenki olyat, hogy az újságpapírt ott hagyjuk a radiátoron, és besárgul. A gipszkartonnak ez a papírja ugyanígy be tud sárgulni, és az a dicsősége ennek a Deutsche Sprache egyszerűen csak Gerbstoffnak, sárgító anyagnak hívott cellulóz kirakódásnak, hogy akármilyen festéssel látjuk el, előbb-utóbb foltos lesz a felület. Ezért rutinos kivitelező, több rétegű falnál a felső lemezeket alulra teszi, még véletlenül se kerüljön a felső felülete, mert az az egy tábla virítani fog, hogy ő bizony a napon sütkérezett. Akkor nézzük konkrétan a szerelt válaszfalakat. 5 fokos hőmérséklet, ezt már beszéltük, 65%-on illik dolgozni, tehát annál nagyobb relatív páratartalomnál nem. Fontos dolog az, hogy az építési sorrend olyan legyen, hogy a szerelt technológiát jellemzően nedves technológia ne kövesse, különben össze-vissza tekeredik, nyeklik-nyaklik, hullámosodik a szerelt konstrukció. És ami fontos, talán ezt kevesen tudják, tilos meszelni a gipszkarton felületeket. Azért nem szabad meszelni, mert az a bizonyos mész bevonat a papírt a gipszmagról lehántja, hogy úgy mondjam, elengedi a gipszmag a papírt, és ilyen szép foltos, illetőleg puklis lett, tehát hullámok lesznek a papír rétege alatt. Így néz ki a száraz vakolat. Ez a legáltalánosabb, többféle felhordási technológia van, de nem fárasztanám ezzel a társaságot. A lényege az, hogy van maga a tábla, ragasztó pogácsákat helyeznek el, felbillentik, odaragasztják a fogadófelülethez, beállítják mind a két irányban a síkját, és egy picit felemelik, nem fog a földön állni, egy anyag vastagsággal el van emelve a fogadó szerkezettől a gipszkarton borítás. Ezzel a technológiával a fogadó felület plusz-minusz 1 centis diffiét ki lehet igazítani. Tehát olyan helyre való, ahol göröngyös a fogadó felület, elsősorban ezt szereti a száraz vakolat. Természetesen nagyon szép, sík vasbeton felületre is föl lehet ragasztani. Mindig meggondolandó, hogy miért választanak ilyen technológiát. Ilyen elkeserítő táblázatokkal lehet találkozni a tervezőknek, amikor elkezdenek dolgozni, látják a különböző konstrukciókat, méreteket, akusztikai értéket, hőszigetelés vastagságot és tűzállósági határértéket. Körülbelül ilyen adatokat szükséges megadni egy szerelt válaszfal családhoz. Milyenek vannak? Egy rétegű válaszfal, ugye lehet látni, egy borítás van csak rajta. A jellemző értékek. Milyen széles a höbetű, mekkorák a profilok. Minél szélesebbet választunk, annál magasabb válaszfalat lehet építeni. Az indító höbetű az 5 centi, a polc teteje standardben a 10 centi, zárójel 12,5 centi, és innen fölfele minden egyedi kívánságot teljesít általában minden gyártó. 15 centinél szélesebb profilt nem szoktak alkalmazni. A 15 centi azért érdekes, mert nagyon sokszor előfordul, hogy egy WC állvány kerül be a válaszfalba, és a legkeskenyebb WC tartály a 15 centiben elfér. Neccesen, de elfér. Minél közelebb állnak a profilok egymáshoz, annál magasabbat lehet építeni, és egyetlen egy szabály van a profil távolságra, hogy az anyag vastagságnak az 50-szeresét nem lépheti át. Ez az egy szabály van, semmilyen más tehát. Aki azt mondja, hogy 50 centi, meg 60 centi, meg 62,5, meg sokféle értékek, az mind igazándiból már a végeredményt mondja, tehát az 50-szeres vastagság. Miért érdekes ez? Nagyon sokszor spórol a tisztelt megrendelő. A standard, mondhatni jellemző vastagság, amit használnak a gipszkartonból, 12,5 mm, az 50-szer 12,5 az 62,5 centi, és ilyen sűrűn osztják ki a bordázatot. Aztán jön egy családi ház építés, és azt mondja a kivitelező, hogy volt 10 mm-es vagy 9,5 mm vastag gipszkarton a telepen, olcsóbban adják, rakjuk be azt. És ugyanolyan 62,5 centire fölrakják, és nem érti az építető egy kis idő múlva, hogy miért hullámos a felület. Azért, mert 50x10 az nem 62,5, nem tudja áthordani a 10 mm vastag gipszkarton lemez a 62,5 centit, ott bizony be kellett volna sűríteni a bordázatot. A bordasűrítés normál esetben is játszik, tehát standardben az 50-szeres van, most konkrét számokban gondolkodva 62,5, ha magasabbat akarnak építeni, akkor 41,7 centire sűrítik, az azt jelenti, hogy két köz lenne, és itt igazán nem egy profil, hanem két profil áll az egy helyet, akkor 41,7 jön ki, illetőleg a 31,25, amikor minden borda közé még egy beáll. Ezekkel a borda sűrítésekkel másfél méter, két méterrel magasabb falakat lehet építeni. De igazából segítséget az jelent, hogyha több réteget alkalmaznak. Ez a két rétegű, jellemzően azt lehet mondani, hogy ebből a válaszfal típusból építik a legtöbbet, mert ez mechanikailag, akusztikailag, stabilitását tekintve a legjobb válaszfal. Természetesen extra igényekre is van lehetőség, akár lehet három rétegű ez a szerelt válaszfal. Ezt akkor alkalmazzák, amikor tényleg kell az a három órás tűzállóság, ahhoz muszáj hat réteg gipszkartont fölpakolni. Aztán tudjuk duplázni a profilrendszert. Ez az úgynevezett kettős váz, négy réteg karton van rajta. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, egymással szemben vannak a profilok. Tudom jól, hogy kísértet járja be Európát, nagyon sok olyan rajzot láttam már, amit finoman fogalmazok, akusztikusok találtak ki, hogy tök jó dolog, hogy elhúzzuk ide az egyik profilt, és akkor a hőszigetelés így sálkán kilgyóként közlekedik belül. Tisztelettel jelentem, akusztikailag másfél decibelt hoz a konyhára. Zárójeles megjegyzés, a kivitelező a beépítéskor 6 decibelt ront a válaszfalon, tehát a laborhoz képest minimálisan 6 decibelt, ez egy normális dolog, de ha kicsit rosszabbul dolgozik, akkor ez 10 is lehet. Tehát a kivitelezési pontatlanság simán hoz 4 decibelt. Ha valaki most átsétálna esetleg a Reisz tanár úrnak a laborjában, a múlt héten volt egy falvizsgálat, és mindenki kétségbe esett, mert tragikus eredményt hozott, mert csak 47 decibelt produkált a fal, pedig katalógusban 52-53 decibeles eredménynek kellett volna kijönnie, és aztán néhányan megnéztük, és azt mondtuk, hogy a kivitelezésben volt némi gigszer. Azt mondta a Reisz tanár úr, hogy az ki van zárva, hogy kivitelezésben ekkorát lehet hibázni. Megépítették felügyelet alatt a kivitelezők újra a válaszfalat, és 52 decibel lett belőle. Tehát igenis nagyon számít, hogy a kivitelezés milyen. Visszatérve ide, mert most ért véget a zárójel, azáltal, hogy elhúzom a profilt és tekerek benne a hangszigetelés, ugye ilyenkor így hívjuk, ugyan másfél decibelt nyerünk, csak egy dologra felhívnám a figyelmet, a fal statikai képessége jelentősen leromlott, tehát amit eddig megoldottunk 75-ös bordavázzal, azt most már 100-assal kell megoldani, tehát 5 centivel szélesebb falat kell beépíteni. Másik történet, ha ez a konstrukció mondjuk 2x75-ös borda, tehát itt 15 centi van, és egy darab 5 centis hőszigetelést teszek bele, akkor ez a fal, mondok egy lottószámot, de körülbelül igaz, 51-52 decibelt biztonsággal hoz. Ha ezt az 5 centis hangszigetelést 10 centisre váltom, akkor 55 decibel lesz belőle. Tehát a hőszigetelés vastagítása jelentősen dob az akusztikai értéken, teljesen felesleges legyengíteni a konstrukciót. És van még egy hajmeresztő, amikor ez a két bordaváz, mert vékonyabb falat akarnak építeni, nem csak egyszerűen el van tolva, hanem ennek ez a síkja, tehát az alsónak a felső síkja, beljebb van, mint a felsőnek az alsó síkja, tehát mondhatnám összecsúsznak a síkok. Ebben az érdekes, hogy ezek a profilok vezető sínben vannak benne. Tessék elképzelni, hogy 60 centinként így cserélgetik a helyszínen, 10.000 négyzetméternél a vezető sínt, és 40 centinként lefaricskálnak egyet, hogy mi mindent kell akkor a kivitelező számára kifizetni. Tehát nem életképes. Csak azért mondom, mert a papír rendkívül türelmes, a gyakorlat meg nem csinálja meg, és visszadobják a tervező asztalra, hogy tessék tisztességes dolgot javasolni. Ugye ez úgy szokott kiderülni, hogy ki van centizve a falvastagság, aztán kiderül, hogy nem lehet megépíteni, és hirtelen 5 centivel szélesebb lesz a fal, és a tervező, még E1-esek is képesek erre, nem értik, hogy miért lett szélesebb, hát ők mindent kitaláltak. Van olyan, hogy szélesebbre húzzuk a profilokat, ezt installációs falnak hívják. Ennek az a jelentősége, ugye, hogy a különböző gépészeti kutykurutyok itt a profilok között elférnek, és itt van egy hevederezés, ami itt látszik, hogy hogyan történik. Másfél méterenként szükséges egy-egy ilyen hevedert, ami négyzetes formájú, tehát egy az egyes arányú, betenni. Tesszük ezt azért, mert például itt van egy WC állvány. A WC állványnak ugye van itt egy konzol, ráteszik a WC-t. A WC és a rákerülő ember mindenestül való súlyát ez az állvány megtartja, csak kibillenés ellen valakinek fognia kell. Ha ezt nem teszik be, akkor ez a 0,6 mm-es horgantott acéllemez profil a cselekmény végrehajtása közben kifordul a helyről, és igen kellemetlen következményeket tud okozni. Megmondom őszintén, jó néhány helyszíni bejáráson, szállodában láttunk ilyeneket, és az első 10 percet általában röhögéssel tölti a társaság. Úgy elképzeljük a delikvenst rajta. Van olyan szituáció, amikor az extraságot, a három réteget még fokozzuk, egy plusz acéllemez betétet alkalmazunk. Minden egyes réteg közé tessék elképzelni egy fél milliméteres acéllemezt. Ez azért érdekes, mert a bankok szeretik a saját széfjüket biztonságban tudni, és a legmagasabb szintű biztonságnál, legmagasabb szintű mechanikai biztonságnál, ugye mert van mozgásérzékelés, meg mindenféle egyéb más is, az áthatolás idejét mérik, és a mechanikai legmagasabb szintű, ezt úgy hívják egyébként, amikor belép a mozgásérzékelés, hangérzékelés, hogy teljes körű védelem van, akkor egy ilyen falkonstrukción 15 percen belül nem szabad áthatolni tudni. Ez egy olyan fal, amin 15 percen belül flexet használva, tehát a betörő úr mindennel fel van szerelve, mégsem tud 15 percen belül egy 40x40-es nyílást vágni magának, amin elméletileg ő már átférne. Tehát létezik ilyen szerelt konstrukcióból is. A szerelt válaszfalakat muszáj dilatálni, így néz ki egy dilatációs csomópont, 15 méterenként olyan helyen, ahol a fogadószerkezeten van dilatáció, és van egy ilyen idétlen mondat, hogy geometriai váltásnál. A geometriai váltás azt jelenti, hogy a válaszfal magassága hirtelen megváltozik. Ugye a csokit ismerjük, vannak benne különböző ilyen kis bordák, és amikor szeretnénk a csoki táblából letörni, akkor hol törik el a csoki tábla? Ott, ahol el van vékonyítva. A szerelt válaszfal ugyanígy működik, hogyha fut egy falkonstrukció és hirtelen magasságváltás következik be, és mocorog a fal nedvesség és hő ingadozás hatására, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ennél az ugrásnál szét fog szakadni. Ha jó a terv, akkor erre rákészül, és azt mondja, hogy hadd mozogjon. Ha nem jó, akkor pedig a válaszfal megmutatja, hogy itt kellett volna, és szétszakad a fal. Van egy másik fogalom, ami csak a szerelt technológiában ismert. Ezt úgy hívják, hogy csúszó-födém kapcsolat. Itten különböző dolgok fel vannak írva, de a lényeg mégiscsak az, hogy 15 mm-es födém lehajlást a szerelt válaszfalak fel tudnak fogni. Az azt jelenti, hogy most, ha ide nem 80-an, hanem 250-en jönnek be, akkor az alattunk levő födém egy kicsit lehajlik. Ha több mint 15 mm-t hajlik le, akkor egy alattunk levő válaszfal két dolgot tehet, vagy kitér, vagy megtartja, zárójel megjegyzés, még össze is repethet, de tartja hősiesen a fölötte levő födém terhét, tehát átmegy teherhordó konstrukcióba. A szerelt válaszfal abban a szerencsés helyzetben van, miután 0,6-os profilból áll a válaszfal profil, hogy amikor ezt a 15 mm-es összenyomást éri, akkor a CV profil így kihasasodik. Tehát ő forog, el tudjuk képzelni, ugye lesz belőle egy, mit tudom én, milyen, hogy is hívják, entázis. Szóval lesz belőle, mint az oszlopokban egy ilyen kis görbület, a gipszkarton pedig szépen utána hajlik. Ha valaki kiszámolja, hogy hány millimétert kell kimenni, nem is olyan sok, hogy a 15 mm-es mozgást felvegye. Ha e fölötti a mozgás, akkor már nem képes repedésmentesen felvenni, ebben az esetben ilyen úgynevezett csúszófödém kapcsolatot szükséges kialakítani. Tűzvédelmileg komolyabb, tűzvédelmileg lájtosabb, akusztikailag okos, akusztikailag kevésbé okos, nem kell lerajzolni. Az ég egyet a világon minden fönt van a www.knauf.hu honlapon. A lábazat is érdekes, szabad a szerelt válaszfalat ajzatbetonra, födémre építeni, akár szerelt ajzatra is lehet. Ha nem szeretnénk, hogy alul átmenjen az ajzatbetonnál a hang, akkor nem középen dilatálunk, hanem a fal egyik síkjában, ugye, mert szeretnénk rögzíteni a vezetősint. Ha pedig besüllyesztjük, akár ez egy ajzatbetonos konstrukció, a szerelt válaszfalat a beton, az ajzatbeton közé, akkor technológiai szigetelést muszáj alkalmazni. Ennyiről szól ez a történet. Whitefülűeknek még ide van írva, hogy tűzvédelem esetén itten ki kell tölteni az alsó hézagot. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy alaphelyzetben a szerelt válaszfalaknál is, mint ahogy a szárazvakolatnál mondtam, a gipszkarton lemezborítást egy anyagvastagsággal el kell emelni az ajzat síkjától, és alaphelyzetben nincs kitöltve az a hézag. Rejszanár urat idézve, ott viszont átfütyül a szél. Átszuszog a hang, hogyha nem kap lábazatot, magyarul nem dugjuk ezt a likat el. Nagyon sok ipari épületnél előfordul, hogy nincs burkolat, és úgy adják át az épületet, majd ha jön a bérlő, akkor lesz burkolat, viszont a tűzoltó azt mondja, hogy nem, ez egy másfél órás tűzállóságú fal, ilyen lukat nem hagyunk, ezért a tűzoltó, aki hatóság és keresztül is veri az akaratát, azt mondja, hogy itt tűzvédelem van, tessék kitölteni, és ilyenkor kigipszelik, de csak és kizárólag ilyen helyzetben. Ennek nagyon szoktak örülni a kivitelezők, mert ugye ők arra készülnek, hogy ezt nem kell kitölteni, és mondjuk egy ipari csarnokban lehet ilyen kitöltendő néhány száz méter is, és azért az elég sok munka. Meg természetesen a munka őket nem izgatja, a pénztárca az fájóbb. Szokott lenni kérdés, hogy dobozok, ilyen elektromos dobozok vannak a falban, hogy kell beépíteni? Hát mindenféle módon lehet, amit itt láttok. Alaphelyzetben ez a szokásos beépítési mód. Egy dolgot kell csak megjegyezni, ha a doboz, a saját rendszerhez kapcsolódó doboz épül be, és a hangszigetelés mérték, ami jellemzően mindig 5 centi, nincs jobban összenyomva 3 centinél, akkor nem veszíti el a válaszfal az akusztikai és tűzvédelmi képességét. Mi a csodát jelent ez? Azt jelenti, hogy ha szállodai szobáról van szó, akkor egy dobozzal szemben a másik oldalon nem lehet doboz. Ugye ez egy alaprajzi tervezés, hogy akkor hova teszünk konnektort. Olyan tök jó szimmetrikusat rajzolni, mert ugye tudunk tükrözni meg mindenféle csodaságot a tervező programokkal, de sajnos akkor elveszítjük az akusztikai és tűzvédelmi képességét a válaszfalnak, ezért oda kell figyelni. Lehet egymás mögött, de akkor viszont ilyen más maszatolásokat kell választani. A hangszigetelésre, ugye gondolom mindenki tudja, hogy mit jelent, hogy súlyozott léghangátlási érték. Tegye föl a kezét, aki tudja. Hú, tök jó. Sokkal rosszabb szokott lenni az arány. Máshoz szoktam. De ugye a lényeg az, hogy van egy válaszfalhoz tartozó vonatkoztatási görbe. Különböző frekvencián hangok érkeznek, megmérik, hogy a falon mennyi jut át. Tehát van egy jelleggörbéje a válaszfalnak, és ezt a vonatkozási görbét addig húzzák, ugye, addig igazítják, amíg azt lehet mondani, hogy egybeesik a két grafikon. Ugye ezt számítógéppel lehet csinálni, gyalog lehet csinálni. A lényeg az, hogy a vonatkozási, az eltolt vonatkozási görbe 500 Hz-en mért értéke a válaszfalnak, nem csak a szereltnek, a súlyozott léghangátlási értéke. Most mindenki magában nézhet, hogy erre gondolt-e. Miért érdekes ez? Azért érdekes, mert nem mindegy, hogy hogy van összerakva egy fal. Tömeg felfogja igazándiból a hang sugárzást, valamiféle hangelnyelő réteg van-e közötte, aztán a másik oldalon is tömeg, ugye ez a klasszikus téglás konstrukció, vagy itt van az előtét fal, és itt látszik a szerelt falas kialakítás, ahol membrán fogja föl, és sokkal jobban berezonál, mint ugye egy nagy tömegű falkonstrukció, ezért ezeknél a falaknál rendkívül nagy szerepe van annak a bizonyos rugós elven működő konstrukciónak, tehát nem mindegy, hogy az egy merev szerkezet, vagy pedig egy rugalmas szerkezet. A CV bordákra, amik a falnak a bordáit adják, jellemzően azt lehet mondani, hogy kicsit merev konstrukciók, lehet rajtuk javítani, és ezt így hívják, hogy például, hogy MV profil, tehát magában a profilon belül is megpróbálunk valami rugalmasság felvételi lehetőséget biztosítani. A 4 évszak szálloda vagy Gresham palota lehet, hogy van, aki így ismeri, összes szoba elválasztó fala ilyen konstrukcióból van megépítve, és itt lehet látni azt, hogy CV profilból megépített fal, mondjuk 41 decibel, ebből a bizonyosból akár 3 decibellel, két rétegnél pedig 4 decibellel jobb értéket lehet elérni. Tehát ahol kis helyen sok pénz van, ott lehet ezt a bordát használni. A falak felülete zárt, nem megy át rajta semmi sem, ezért, hogyha valamilyen szélnyomás van, akkor azt fel is kell tudni fogni ennek a válaszfalnak, 0,2 kN per négyzetméterig minden további nélkül működik a válaszfal, és a polc teteje a 2 kN per négyzetméter. Mit érdekel ez minket egy válaszfalnál? Akkor érdekes, amikor arról beszélünk, hogy robbanó felület, akkor tudnunk kell, hogy hány paszkálnál, ugye ez a kilopaszkál, hány kilopaszkálnál kell, hogy elrepüljön a fal, ott van ennek jelentősége, és még egy helyen van jelentősége, amikor tiszta teret alkotunk egy műtőben, és a gépészet túlnyomást hoz létre, és nem szeretnénk, hogy a falunk ilyen hasas legyen, meg azt sem szeretnénk, hogy közötte kifütyüljön a szél, tehát, hogy kiengedje magát a levegőt. Ezért ilyen esetekben a gépész mindig megadja, hogy mekkora nyomást fog ő belül létrehozni, és azt ki kell, hogy bírja a válaszfal. Ilyen extra marhaságot is lehet produkálni. Kettős váz ezzel a bizonyos rugós históriával. Azért raktam ide föl, mert mindenfélét ki lehet találni. Ez egy életveszélyes konstrukció. de létezik. Azért életveszélyes konstrukció, mert a szerelt válaszfalak a mély frekvencián nem jól hangszigetelnek, ezért a bum-bum-bum tök jól átmegy rajta, és hát egy moziban miért ne lenne ugye egy repülő, zúgás, a másik oldalon meg dúl a romantika, és a kettő össze fog keveredni, hogyha csak egy egyszerűen ilyen falat építenek. Lehet hajlítani az építőlemezeket, itt a nedves hajlítás sablonja látszik, gyakorlatilag az történik, hogy vesznek egy gipszkartontáblát, megnedvesítik, miután a nedvesedés hatására a gipszmag teljesen el, hogy úgy mondjam, plöttyed, rá tudják hajtani erre a sablonra, és megvárják, míg megköt, és leemelhetik erről a sablonról, vagy pedig előzetesen, még mielőtt megkötne, rögzítik ebben a pozícióban, körbepántolják, leemelik, félrerakják, jöhet a következő. Hogy a gipszmagot gyorsan tudják nedvesíteni, egy ilyen szöges hengerrel át szokták gurigatni, mert a papíron nehezen menne át a víz, és az a sok picike lukacska, ami a szöges henger átgurigatása után létrejön, azon gyorsan bele tud hatolni a gipszmagba a víz. A rögzítés a szerelt válaszfalokon ilyen úgynevezett üreges dűbelekkel, molli dűbelnek is szokták hívni, ez a molli dűbel, a többiek nem, amivel akár vastagság, tehát hogy hány réteg gipszkarton van, akár 50 kg-os súlyt is meg lehet tartani. Vannak különböző tartományok, hogy mikor mit kell használni, ezzel nem fárasztanám a társaságot, minden katalógus ettől részletesebben foglalkozik vele. Hitetlenkedőnek a vásáron kint szokott lenni, ez egy boxzsák, és akkor püfölik a falat, hogy mit bír ki. Ez pedig a végén már csak demo volt, ez egy szék fölcsavarozva a falra, mert az elején az volt ide fölírva, hogy bármit kibír, ugye tudtuk, hogy hány csavar tartja, és aki leszakítja, az valamilyen díjat kap. Aztán voltak, hogy is mondjam, nem kis termetű házaspárok, és ott levettük a táblát, hogy hát azért nem fair, hogyha valaki fölülös csípőből a 300 kilót közelíti. Igen, mert boldogok voltak, ugye addig általában nem dicsérték meg őket, itt viszont végre előnyös helyzetbe került az, amit mások nem előnyösnek tekintettek. Ezért volt érdekes ez a dolog, de úgy gondoltuk, hogy nem kampányolunk a Egyél többet a büfében című történetért. Itt látszanak az előtét falak, illetve aknafalak. Az aknafal, mint mondtam, csak azt jelenti, hogy tűzállósági határértékkel bír. Van olyan aknafal, ahol csak az oldalán vannak bordák, 2 méter szélességig meg lehet építeni. Vannak olyanok, ahol 1 méter szélesen állnak a profilok, két vékony réteg, két vastagabb réteg, és van olyan szituáció, amikor összeforgatjuk a profilokat, és ebben akár 8,5 méter magas aknafalat tudunk építeni. Az aknafal is alkalmas olyan helyzetre, ahol mocorog a födém, tehát ez egy csúszófödém kapcsolatos kialakítással is tud működni. Itt látszik egy olyan, nem a szöveg érdekes, hanem a kép. Itt egy 5 méter magas aknafalat teszteltek laborban, ez egy tűzállósági teszt, lehet látni, hogy hogy megy tönkre maga az aknafal konstrukció. Van extra aknafal is. Az a baj az aknafalaknak, hogy a felépítésükből adódóan az akna felé ott áll a hőszigetelés pucéram, és nagyon sokszor használják ezeket az aknákat különböző szellőztetésre például, és viszi a hőszigetelés darabjait a szél. Ezért kitalálódott egy olyan, hogy ahogy össze vannak forgatva a CV profilok, az van bent, és ez van az akna felé. A CV profilnak itt van a füle, és nem rápakoljuk, hanem belepakoljuk a bordázatot, tehát egy oldalról szerelünk, beleteszik az egy réteget, beteszik a hő vagy hangszigetelést, és utána már úgy építik meg, mint egy aknafal. Ez azért érdekes, mert például akusztikailag ez sokkal okosabb, mint az összes többi, ami előtte volt. Ezzel azt el lehet érni, hogy az aknában levő szennyvíz ejtőcső effektusait nem viszi végig 8 szinten, tehát nem lehet azt mondani, hogy most a második emeleten voltak kint, most a harmadik emeleten, mert lehet hallani, hogy honnan indul a és ez a fajta aknafal akusztikailag le tudja zárni. Amikor elkészül egy válaszfal, akkor az illesztéseket glettelik, összedolgozzák, kihézagolják, tudjátok ti szakmai legalább precízen, a szakma glettelésnek hívja, de ez hézagolás hivatalosan. Az a fontos, amit itt előbb elmondtam, hogy ne legyen nagyon magas a páratartalom, vagy a hézagolás munka után ne legyen hirtelen változás, mert garantáltan szétszakad a válaszfal, a száraz vakolat, meg az álmennyezet felülete is. Ezért fontos ezeknek a paramétereknek a betartása. Minden katalóguson rajta van, nem mondom el. Viszont, hogy néz ki a végeredmény, ebben viszont komoly viták vannak, mert azt mondja a megrendelő, hogy én festésre készet szeretnék. Az MS, az MSEN, se az ETA, se az EMI, EME nem tartalmaz ilyen fogalmat, hogy festésre kész. Nincs ilyen műszaki paraméter. Ezért elég sok gond szokott azzal lenni, hogy mikor van készen egy szerelt válaszfal. Hát akkor van készen, ugye, amikor a szerződés teljesült. Ezért fontos lenne, hogy a szerződés rögzítse, hogy milyen készültséget kellene produkálni. Azért, hogy ez megmondható legyen, a szárazépítésnél irányelvként létezik a Q1-től Q4-ig levő hézagolási szint megmutatása és kiválasztása, vagy minőségi megválasztása, ami azt mondja, hogy a Q1-esnél semmi más nem csinálunk, csak kitöltjük ezt a találkozó gipszkarton illesztéseket. A Q2-esnél gyakorlatilag olyan szintre hozzuk, hogy nem csak kitöltjük, hanem ahogy így kónikusan, szépen vagy kúposan elfogy a gipszkartonnak például a széle, teljes szélességig, ahol ez a sűjesztés megkezdődik, megtörténik a kihézagolás, és az összes csavarfejet is eltüntetik, hiszen ott is luk van. De a Q2-es felületet nem lehet azonnal festeni, idézőjelbe, mármint, hogy ez nem festésre kész, mert ezután a festőnek még legalább egyszer a felületet át kell húznia, hogy azt mondhassa, hogy hozhatja a Teddy hengert. Hogy ne kell neki áthúznia, ez a Q3-as kategória, amikor is azt mondjuk, hogy itt már csak Teddy henger érkezik. Jellemzően azt lehet mondani, hogy ez a festésre kész. Azért mutattam ezt meg, mert a megrendelő erre gondol, viszont megfizetni az előzőt szeretné. Ha a szerződés ezt nem rögzíti, hogy ne így legyen. A tervező megmondhatja, hogy melyiket kéri. A lajtán túl ez úgy működik, hogy ha nem mondta meg a tervező, akkor automatikusan ezt építi a kivitelező, és vitás esetben ezt fogadja el a szakértő, és azt mondja, hogy Q2 nem volt rögzítve, hogy mást kér, ezt kellett, hogy megcsinálja. Tehát nem követelőzhet a megrendelő, hogy kérem tisztelettel festésre készet kértem. Tetszett volna megmondani műszakiul, és akkor értettük volna. Ez a lajtán túli gyakorlat. A hazai az meg majd rajtatok fog múlni, hogy mennyire megy a helyre, vagy nem. Természetesen a Q3-as nem a polc teteje, a Q4-es a polc teteje, itt egy 2 mm-es teljes felületű simítás jön be. Tesszük ezt azért, mert háklis mondjuk a megrendelő, és azt mondja, hogy azt szeretném, hogyha a felületen nem látnám azt, hogy hullámos, magyarul surló fényben is tökéletesen simát szeretnék, például egy Gresham palotában érthető, hogy ilyet kértek, ebben az esetben ezt a Q4-es szintet kell produkálni. Tudnék sztorizni, hogy mennyiféle marhaság történik ezzel kapcsolatban, de talán most ez nem itt a majd szűk csoportban, K3-6. A felület nem csak esztétikailag definiált, hanem hogy milyen síkeltérés lehet, ez is meghatározott. Ez az egész táblázat, amit itt láttatok, megint csak honlapon elérhető, kicsit bővebben, ha valaki mélyebben bele akar menni, tehát nem kell fölírni a számokat. A lényeg az, milyen messze mérünk egymástól, 1 méterre, 2 méterre, 4 méterre, mekkora lehet ez a többetű. A középső sor Q3-ig, az alsó sor a Q4-es sor. Nem nagyon extra a dolog. Tessék, 1 méternél 5 mm-es eltérést enged meg. Erre azt szokták mondani a gipszkarton szerelők, hogy fél lábon is sikerül. Érdekes, hogy amikor lemérik, akkor meg kiderül, hogy még két lábon sem megy, oda kellett volna jobban figyelni. Van egy ilyen információ a kivitelezőknél, hogy az illesztéseknél fózolni kell, ez ezt jelenti. A műszaki ellenőröknek szoktuk mondani, hogy nem kell fózolni, csak a rosszul elvágott papír szélt gipszkartonnál le kell tolni, hogy ne legyen ilyen rojtos, és össze lehet dolgozni a felületet. Ez csak információ volt. A gipszkarton és a gipszes felületek netszívóak, ezért amikor ragasztunk rá, akkor sajnos előállhat az a helyzet, hogy különböző módon szív, és különböző módon fog hozzá tapadni a ragasztó. Ezért fontos, hogy alapozzuk, de kétféle alapozó van. Az egyik alapozó bemegy a pórusokba, a másik alapozó filmszerű bevonatot képez. Ha ragasztunk, ezt szeretjük. Ha bármilyen festést produkálunk, akkor ezt szeretjük. Azért van ennek jelentősége, mert más árszinten megy a két alapozó, csak informálisan az egyik egy kis szemcsés, a másik egy nagy szemcsés alapozó réteget jelent, és ezért nem mindegy az, hogy melyik terméket rakják föl. Tehát azért mondom, mert néha a tervező legyint, és azt mondja, jó, az a másik is, tessék odafigyelni, mert ebben van a kutya elásva. Olyan kivitelezőnek és tervezőnek a nevét monogramban megőrizzük, aki ilyen őrült falat keresztül tud vinni. Ő egy műszaki ellenőr, és az összes olyan létesítményben, ahol ő volt a műszaki ellenőr, ezt a falat építik. Ugye lehet látni, hogy van benne egy pár négyzetméter gipszkarton. A hőszigetelő gyártó is nagyon örül neki. De ami izgalmas, hogy a helyszínen 57 decibel, ez azt jelenti, hogy a laborban ez olyan 67 decibel körüli értéket hoz, és ez egy igen komoly akusztikai teljesítmény. Miért jó ez? Ez egy szállodai szoba, itt matat valaki a konnektorba, dugodossa bele a hajszárítóját, vagy bármiét, nem lehet hallani a túloldalon, mert van egy olyan falkonstrukció, amit semmelyik oldalról nem buzerálnak, nem piszkálnak, minden szerelvényezés vagy ezen, vagy azon az oldalon megy, amit középen vezetnek, az pedig nem egyenesen bemegy, hanem valahol elcsúsztatva viszik be a középső falkonstrukciókba. Erre azt szokták mondani a tervezők, hogy na ez a megfizethetetlen kategória, azt kell, hogy mondjam, hogy négycsillagos szálloda szint fölött nem is nagyon szoktak hanyatt esni, amikor ilyet látnak. Lánchíd szálloda, és még sorolhatnék jó néhány szállodát, például a Rácfürdős szállodában is ugyanez a konstrukció lesz, illetve van beépítve. A válaszfalak statikailag úgy működnek, hogy van egy felső vezetősín, és azokban szabadon állnak a függőleges bordák, nincsen összecsavarozva, keményebben fogalmazva tilos összecsavarozni a függőleges bordát a vezetősínnel, és erre kerül egy gipszkarton borítás, mint egy tárcsa merevíti ezt az egész kócerájt. Amiatt, hogy ez az egész csak egyben működik tárcsaként, muszáj, hogy a teljes gipszkartonos borítás a mennyezetig fölmenjen. Tehát ha van egy 7 méter magas csarnok, muszáj 7 méter magasig gipszkartonozni. Tessék elképzelni, hogy 3 méteren ott lóg egy álmennyezet. Mit fog mondani a kivitelező? 3 méter után hagyjuk, ne tegyük be, hogy az a rengeteg van fölötte, nem kéne. Nem teheti meg, tehát ez szakmailag nem megoldható. Ezért csak nekik, csak itt, csak most, olyan helyen, ahol tudunk a falsíkra merőleges konstrukciót produkálni, merevíteni. Ott egy erősebb bordával, ez egy 2 mm-es borda, itt látszik a metszete, ha így ilyet befűzünk, és a méretéből adódóan ez akár 6,5 méter széles konstrukció lehet, meg tudunk olyan szerkezetet építeni, hogy ne kelljen 7 méter magasra fölmenni, hanem mondjuk megálljon 3 méterre. És még egy fontos információ, ez a fal saját magát merevítheti. Tehát dominó vagy kártya várszerűen az egyik ilyen móka támasztja a másikat, és gyakorlatilag 4 ilyenből egy dobozt tudok produkálni, akár egy csarnok kellős közepén, anélkül, hogy a födémhez rögzítettem volna. Egy kicsit a sugárzásvédelemről. Ez a múlt, vagy mondhatni több helyen a jelen, hogy a gipszkarton borítás mögött a gipszkarton lemezre kasírozva van ólomlemez, és a profilokon még plusz ólomlemez csíkokat, dobozolásnál pedig ilyen ólom kirekesztő elemeket kell használni, hogy a sugárzás ne sétáljon át a fal konstrukción. A szerelt válaszfalnál is az ólommentes fogalom kezd beúszni, és ennek az a az érdekessége, hogy bárium szulfáttal keverve a gipszkarton lemezt, amit a Knauf-nál Safe Board nevezetű építőlemeznek hívnak, ez a körülbelül ilyen színű építőlemez helyettesíteni tudja az ólomlemez borítást. természetesen a sugárzás mértékétől függően egy, két, esetleg három réteggel kell építeni, de még mindig szerényebb árfekvés, mintha ólomlemezzel kellene dolgozni. Pont. Az álmennyezetekről sokféle van, monolitikus, ugye nem látjuk a bordát, kazettás, vagy látjuk, vagy csak a rasztert látjuk, sávos álmennyezetek, ugye amikor csak csíkokat látunk, a bandraszteres álmennyezet, tudja-e valaki, hogy mi a bandraszteres álmennyezet? Majd a tervező lesz, megtudja, olyan helyen használják, ahol az irodaépületeken belül változtatgatni szeretnék az alaprajzi elrendezést. A szerelt válaszfal nem tud megállni így a levegőben a vége, muszáj őt a felső födém részhez mereven rögzíteni. És azért, hogy ezt a válaszfalat ide-oda lehessen rakosgatni, egy olyan rasterrendszert építenek az álmennyezetből, amelyik mondjuk egy 3x3 méteres hálót alkot, hogy ehhez a rasterrendszerhez, ehhez az álmennyezeti elemhez bárhol lehessen rögzíteni a válaszfalakat. Az ilyen típusú álmennyezeteket, aminél lehet rögzíteni, ilyen vonalszerűen vagy rasterszerűen, tehát mind a két irányba, ezeket hívják bandraszteres álmennyezeteknek. A jéghegy csúcsát mondtam el, ha valaki egyszer meglátja, akkor azt mondja, hogy ja, tényleg ez az. Akusztikus, ez hangelnyelő álmennyezetet jelent, és hát különböző őrültségek léteznek. Így építik, függesztő helyének kitűzése, dübeleket fölfúrják, kitűzik a síkot lézeres kitűzővel, ritkán csinálják slagvízi mértékkel, mert az fél centi pontos, és az álmennyezet nem szereti ezt a pontatlanságot. Vázat építenek, mindenféle gépészeti és hangszigetelési dolgot elhelyeznek benne, majd a borítást fölcsavarozzák. A lelke ez bármilyen egyszerűnek tűnik. Mekkora súlya van az álmennyezet felületének, aszerint változik a vázrendszer. Tehát a súly automatikusan definiálja, vagy felületi tömeg automatikusan definiálja a vázrendszer kialakítását. A legprimitívebb felfüggesztő elem, ez az úgynevezett rugós, pálcás felfüggesztő, ugye a pálcát azt értjük, van neki egy szeme, fölcsavarozzuk a födémre, a rugót gyakorlatilag ráfűzzük erre a pálcára, és állítgathatjuk vele a magasságot. Ez egy olyan konstrukció, ahol síkban találkozik a két vázrendszer, de nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, amikor egymás fölött vannak, ez az úgynevezett kettős váz, ez pedig egy úgynevezett nóniuszos felfüggesztő tart. Azért szeretik ezt, mert ez a legdrágább felfüggesztő elem majdnem, de műszakilag nem ezért szokták ezt választani, bár ebben is van szépség, hogy a kereskedő milyen jól tud rajta keresni. Azért választanak nóniuszos felfüggesztőt, mert nyomásálló. Tornateremben fociznak, jön a labda. A labda állóság azt jelenti, hogy egy meghatározott méretű labda 120 km-es sebességgel becsapódik a felületen, és nem történik semmi. Mármint az álmennyezettel a labda meg visszapattam. Tehát ezt kell kibírni, csak és kizárólag nóniuszos felfüggesztő. Kültérben fúj a szél és szív a szél, tehát ráncigálja az álmennyezetet, csak nóniuszos felfüggesztő. És a harmadik, amit az előbb már említettem, a műtőben túlnyomás van, a gépészet így biztosítja a tiszta teret, ott is csak nóniuszos felfüggesztőt lehet választani. Aztán variáció egy témára, mindenféle kengyeles megoldás lehetséges. Ez az úgynevezett álmennyezeti membrán. Az előzőeknél lehet állítani az álmennyezetnek a síkját. Itt, azon kívül, hogy becsavarozom és a csavarral játszok, nem tudom beállítani. Ezeket hívjuk, ez egy kalapprofil egyébként, ezeket hívjuk mennyezeti membránnak, ahol egyszeres a váz, nincs két irányú váz, és nem tudom beállítani a síkot. A fogadó szerkezetnek olyan síknak kell lenni, ami teljesíti az én elvárásomat. Tehát ha ez görbe, akkor ez is görbe lesz. Különböző variációk. Tűzvédelemben bármelyiket lehet használni. Tehát nincs olyan, hogy ezt lehet, azt nem lehet. Azért szoktam ezt mondani, mert néha megvezetnek szakemberek is, tűzoltóság azt mondja, ő csak ezt fogadja el, mert tűzben ez jó. Bármelyiket lehet használni, mindegyik alkalmas. Így néz ki, ha fával dolgoznak, így néz ki, hogyha fémmel dolgoznak, a súly alapján megmondják, hogy milyen messze vannak a felfüggesztő elemek, tehát A betű, egy érték, milyen messze van a szerelő bordázat egymástól, második érték, milyen messze van az elsődleges bordázat, vagy főbordázat, amit felfüggesztenek a födémhez, egy harmadik érték, és milyen vastag a kabát. Ezen a négy adattal az álmennyezet definiálva van. Itt látszik a szintazonos összeillesztés. Nem csak derékszögben tud találkozni a két bordázat, hanem egy ilyen eltekerhető úgynevezett szöghorgonnyal is. És itt van egy érdekesség, amit az előbb említettem, hogy létezik olyan, hogy V-bemarás. Ha valaki volt a gyakorlati bemutatón, akkor kezébe vehette. A V-bemarásnál akár olyat tudunk produkálni, hogy ilyen visszatekert lamellás konstrukciót létre tudunk hozni, és ide nem kell élvédőt rakni, mert gyönyörű szépen a síkok, ahogy forognak, nyíl egyenes éle van, és miután ez a mennyezeten van, nem fog mechanikailag sérülni, nagyon szép, élű, lamellás, esztétikai dolgot lehet látni az álmennyezeten. A CD profilokat a legkülönbözőbb módon lehet toldani, itt látszik a toldó alkalmazása, és itt is V-bemarás van, és nincsen élvédő. Tehát fordul át megszakítás nélkül a papír. Ez itt össze van ragasztva, és működik a konstrukció. Hogyha különböző álmennyezeti rendszerekben kiváltást kell alkalmazni, akkor jönnek a lórúgás profilok, ez a 2 mm vastagságú profil, nagyobb fesztávolságot enged meg, vagy nagyobb távolságot lehet a felfüggesztők között hagyni. Tehát ha mondjuk itt egy légcsatorna megy, amelyik 1 méter széles, ez a profil biztosan áthord alatta, az alap CD profil nem képes akár 1 méter 20-as fesztávolságot vinni. Itt néz ki, hogy hogyan helyezik el az építőlemezeket a bordázaton. Két adat érdekes ebből. Tűzvédelem esetén a szerelő bordázat nem lehet több, mint 40 centi, és merőlegesen van a szerelő bordára a gipszkartonozás. Az álmennyezetnél dilatálni kell, 10 méterenként, ugyanaz a csoki elmélet érvényes, tehát egy álmennyezetbe behasít egy válaszfal pengeként, tehát mondjuk ott bejönne egy válaszfal, de csak félúton, és itt elszűkítené az álmennyezeti teret, akkor ebben a vonalban praktikus lenne egy dilatációs helyet kialakítani, mert biztosan szétszakadna. Így néz ki a dilatáció. És hogy találkozik a szélén a falnál az álmennyezet? Az egyik lehetőség az, ezt úgy hívják, hogy irányított repedés, amikor egy nagyon vékony, amivel a dobozt összeragasztják, 0,2 mm vastagságú polietilén szalagot ragasztunk föl a falra, nekiengedjük az álmennyezetnek a borítását, kigipszeljük, és utána elvágjuk ebben a vonalban ezt a bizonyos polietilén szalagot. Mi történik, ha mocorog az álmennyezet? Lesz egy irányítottan vékony repedés, és nem össze-vissza, ahogy ő akar, mert a hézagoló anyag ehhez a polietilénhez nem tapad hozzá. Ha nem tetszik ez a megoldás, akkor választhatok egy másikat, hogy elhúzom az álmennyezetnek a szélét, hagyok egy kis lukat, ezt árnyékfugás kialakításnak nevezik. Lehet ilyet is. Visszamegyek ide. A gipszkarton szerelők azt szokták mondani, hogy itt kiakrilozom, az bekenem itt az akrilon a felületet akrilla, így, az akrilt egy kicsit nedvesen kell felhordani, és az is tökéletes megoldás. Az a gondja ennek, tervezőknek illik tudni, az akril festhető, de amikor ő elkezd rugalmasan dolgozni, akkor lepereg róla a festék. Magyarán van egy gyönyörű, szép, igényes festésem, és a kanyarban, ahol fordul át, ott le fog peregni, vagy ilyen összerepedezett lesz, tehát azt lehet mondani, hogy az igényességnek annyi. A másik gond az, hogy amikor ez az álmennyezeti elem elmozdul mondjuk jobb irányba, akkor ez az akril el kell, hogy döntse, hogy kint maradjon rajta, ide tapadjon, vagy ide tapadjon, mert a nyúlás itt ezen a pici helyen kéne, hogy létrejöjjön. Na most ő ahelyett, hogy ott abban a pici szakaszban elkezdene nyúlni, leszakad az alapkonstrukcióról, és akkor úgy leffeg a sarokban, és ilyen esetben azért nincsen reklamáció, mert a megrendelők ezt a kivitelezőt nem szokták visszahívni, és erre a kivitelező úgy reagál, ugye, hogy nem volt semmi baj, nem mondtak semmit sem. Ugye régen volt ilyen gyógyszer reklám, hogy nincsen semmi következménye a gyógyszernek, honnan tudja, senki nem jött vissza reklamálni. variáció egy témára, a legkülönbözőbb dolgot lehet ugye összehozni, ez egy vébemarásos szituáció. Lehet terhelni az álmennyezetet, de csak nagyon pici mértékben, ugye ez 6 kilós terhelés, profil közönként és legfeljebb 1 méteres zónában. Ugyanazok a rugalmas, ugyanazok az üreges dűbelek alkalmazandók. Lehet revíziós nyílást beépíteni, és lehet tűzvédelmi álmennyezetbe is lámpát bepakolni, de ebben az esetben így körbe karikába ki kell rekeszteni az álmennyezetet. Füstkötényfal beépítése ugyanolyan, mint a szerelt válaszfal, csak ő függeszkedik a mennyezetről. Van-e valaki, aki nem tudja, hogy mi az, hogy füstkötényfal? Rafináltan kérdeztem. Van. Szóval azért alkalmaznak ilyet, mert amikor tűz keletkezik az álmennyezeti térben, gyűlik össze a füst. Először fönt lakozik, mert ő könnyű, és beindul az automata öntöző rendszer, hogyha olyan van, vagy a riasztó bekapcsol, és hogyha van egy 5000 négyzetméteres csarnok, akkor mit nem szeretnénk, hogy 5000 négyzetméteren locsoljanak, mert a Józsi bácsi valahol a sarokban kicsit erősen rágyújtott. Ugye azt szeretnénk, hogy a Józsi bácsit locsolja le ez a rendszer, ez az összes többi részen ne legyen víz. Hogy a füst ne tudjon a mennyezeti térben szétterjedni, ezért az álmennyezeti teret füst szakaszokra osztják, és a füst szakaszokat füstkötényfalak osztják meg. A füstkötényfalnak nem kell álmennyezet, ő akkor is megállítja a füstöt abban a zónában, és csak ott fog locsolni, ahol ezt a füstöt érzékeli. Az akusztikus álmennyezetekről azt vélelmezzük, hogy jellemzően ezek a perforált álmennyezetek. Azt szeretjük bennük, hogy nem is látjuk, hogy hol van tolva, tehát egy ekkora térben úgy meg lehet csinálni, hogy nem látom az illesztéseket, mintha egy táblából lenne ez a perforált történet. Így néz ki, amikor a kivitelezése folyik, kinyomják, kihézagolják, és lett belőle egy akusztikus álmennyezet. Ami itt látszik, ez a dolgok csimboraszója, ez a legextrább perforált álmennyezeti szisztéma, mert itt a lukas felületre, a lukas lemez felületére, tehát ahonnan látom alulra, egy vékony üvegfátylat ragasztanak, amire 2 mm vastagságban, azt a Q4-nél mondott 2 mm vastagságú simítást felhordják. Olyan hangelnyelő álmennyezet kerekedik ebből, ami nem lukas. Nagyon sok helyen szeretik, ha mondjuk valaki egy fél év múlva kimegy a Ferihegyi repülőtérre, akkor ilyen álmennyezeteket fog látni, mert nagyon sok helyen azt akarták, hogy hangelnyelő legyen, de biztonságos is legyen, ezért ilyen bevonatos történetet fognak látni. Hogy milyen perforációjuk ezek az álmennyezetek, variáció egy témára, azt lehet mondani, hogy szinte bármit lehet produkálni, a határ az, hogy mondjuk a felületi lyuk arány nem lehet több, mint 25%. Lehet egy gipszkarton táblában ilyen blokkosított, ha valaki mondjuk a Novotelben jár, éttermében, akkor ilyenekkel találkozik. Az az érdekessége az akusztikus álmennyezeteknek, hogy magában, a gipszkarton magban, a Knaufnál egy úgynevezett zeolit nevezetű anyag van bedolgozva, amelyik szagmentesítő képességgel bír. Ez azt jelenti, hogy ha ott erős dohányozás van abban a teremben, akkor ezt a füst szagot meg tudja kötni. Nem úgy működik, mint egy szagelszívó, ahol van egy betét, és ezt a betétet időnként ki kell cserélni. Ez az anyag magát regenerálja. Amit itt lehet látni, az éppen a formaldehid, itt a képlete nevezetű anyagnak a térből való kivonásának a sebességét mutatja. Normálisan ilyen gyorsan tűnne el a térből, ezzel az eolit anyaggal pedig azt lehet mondani, hogy fél óra múlva 20%-ára leszorítja ezt az értéket. Ez nem marketing, ez egy műszaki vizsgálat eredménye.